Laudetur Jézus Krisztus.
Dicsértessék a Jézus Krisztus.
Itt a Vatikáni Rádió.
Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Gedő Ágnes. Csütörtöki adásunk témái. A bolygó, amelyet remélünk. Ferenc pápa üzenete az olasz katolikus szociális hétre. A braziliai ifjúsági és családpasztorációs szolgálat Szent II. János Pálra emlékezik. Ferenc pápa gyógyszereket adományozott egy kongói árvaháznak. Hogy lássak, Janka Ferenc atya elmélkedése az évközi 30. vasárnapra. A bolygó, amelyet remélünk. A pápa üzenete az olasz katolikus társadalmi hétre. 49. alkalommal tartják Olaszországban a katolikus társadalmi hetet, aminek Tarantó városa ad otthont október 21-e és 24-e között. A pápa az alkalomra küldött üzenetében ökológiai megtérést, szociális érzékenységet kér a katolikusoktól, hogy a körülöttünk élő nehéz helyzetbe jutott testvéreinken segítsünk. Bátran vállaljuk föl felelősségünket, ne maradjunk közönösek, legyünk a társadalom kovásza. Így buzdít Ferenc pápa október 4-én Assisi Szent Ferenc ünnepén kelt üzenetében. Megállapítja, hogy a jelen helyzetben, melyet a COVID-járvány okozta válság tovább nehezít, nagy szükség van rá, hogy együtt gondolkodjunk, egymásra mosolyogjunk, tervezzük a jövőt, imádkozzunk, és együtt álmodjunk egy jobb világot. A pandémia elsöpörte korunk illúzióját, miszerint az ember mindenható. Akkor állhatunk talpra, ha megtérünk Istennek, és gondos gazdaként bánunk ajándékaival, mindenekelőtt a teremtett világgal. A pápa tehát ökológiai és közösségi megtérést sürget. A 49. olasz katolikus társadalmi hét legyen alkalom arra, hogy meghallgassák a szegényeket, a legutolsókat, az elcsüggetteket, azoknak a családoknak a hangját, akik belefáradtak abba, hogy szennyezett helyen, a korrupció által tönkretett, lepusztult környezetben éljenek. Reményre van szükségünk. Ezt a sokat mondó címet választották a társadalmi hét témájául. A bolygó, amelyet remélünk. Környezet, munka, jövő. Minden összefügg. Ferenc pápa 3 úgynevezett jelző táblát helyezett el üzenetében, melyekkel kijelöli az olasz katolikusok útját. Figyelem áthaladás, várakozni tilos, illetve kötelező irányváltás. Figyeljünk oda az áthaladó emberekre. Nagyon sok az elkeseredett, csüggedő személy körülöttünk. Fiatalok, akik emigrálni kényszerülnek, nők, akik a pandémia alatt elvesztették állásukat, vagy választani kényszerülnek anyaság és munka között. Munkanélkülivé vált emberek, szegények és migránsok, akiket nem fogadtak be és nem integráltak. Magukra hagyott idősek, az uzsora, szerencsejáték és korrupció áldozatává lett családok, nehéz helyzetbe került vállalkozók. Ők mind-mind keresztre feszített testvéreink, akik a feltámadásra várnak. A Szentlélek fantáziája segítsen minket, hogy mindent megpróbáljunk jogos reményeik valóra váltásáért. A második útjelző tábla a várakozni tilos, amit a pápa az egyházmegyék, plébániák, mozgalmak, közösségek megújulására vonatkoztat. Ne maradjunk a sekrestye falai között, ne alakítsunk önmagukba zárkózó elitcsoportokat. Bátran emeljük föl szavunkat a környezetszennyezés, a pusztítás, a törvénytelenség láttán. Adjunk új utat a fejlődésnek, és főként hintsük el a jó magvait. Kötelező irányváltás. Ez a harmadik tábla, amit a szegények és a föld kiáltva kér tőlünk. A környezet, az ember, a szív gyökeres megtérésére van szükség, mert csak akkor terelhetjük jó mederbe bolygónk jövőjét, ha változtatunk életmódunkon, életszemléletünkön. Igazságosabb és személyközpontú gazdasági modellt kell előmozdítani, ezt kívánja a körülöttünk zajló korszakváltás. Ferenc pápa az olasz katolikus társadalmi hétre küldött üzenetét így összegzi. Ilyen bolygót remélünk tehát, ahol a párbeszéd és a béke kultúrája termékenyé teszi a jövőt, ahol a munka méltósággal ruházza fel az embert és vigyáz a természetre, ahol az eltérő kultúrák találkoznak a közjó iránti közös elkötelezettségtől hajtva.
A brazíliai ifjúsági és családpasztorációs szolgálat Szent II. János pára emlékezik. Októberben, a különösképpen is a missziónak szentelt hónapban a brazil püspöki konferencia Szent II. János Pál pápa liturgikus emléknapja táján, október 21-e és 23-a között közösségi ima és emlékkedési programot szervez a test teológiájának misszionáriusa címmel, számol be az eseményről a brazil püspökök honlapja. A brazíliai ifjúsági és családpasztorációs szolgálat e három nap során arra hívja a fiatalokat és a családokat, hogy együtt elmélkedjenek II. János Pál pápa családról és ifjúságról szóló tanításaiból kiindulva, amelyet ő a Test teológiája című tanításában foglalt össze. Minden este 21 óra 30-kor a fiatalok együtt és a brazil családszolgálat csatornáin keresztül, amelyeket a YouTube és a Facebook oldalakon is lehet követni, a lengyel pápa tanításán alapuló találkozókat rendeznek online. Október 22-én Szent II. János Pál pápa 1978-as beiktatására emlékező liturgikus emléknapján élő közvetítés keretében idézi fel a pápa legfontosabb gondolatait, amelyeket Péteri szolgálata első éveiben tartott katekézisein fejtett ki 1979 és 1984 között. Ezeket a katekéziseket 6 ciklusra osztották: a kezdet, a férfi és a nő eredeti egysége, a szív, amely megadja magát, a test feltámadása, a keresztény szüzesség, a keresztény házasság, és végül a szeretet és a termékenység témákkal. A pápa gazdag emlékedései segítenek behatolni az emberi test rejtelmeibe, amely Jézus szavai szerint szent és templom, amelyben maga Isten lakik. A test tárgyalsítására törekvő mai társadalommal szemben, mintha az csak a személyes örömszerzésekre szolgálna, a pápa kijelenti, hogy valójában a test és csak a test képes láthatóvá tenni azt, ami láthatatlan, vagyis a spirituális és isteni valóságot. A testet azért teremtette az Isten, hogy a világ látható valóságába belevigye az örökké valóságtól fogva az Istenben rejlő misztériumot, és ezáltal éppen a test legyen az ő jele.
Ferenc pápa a gyógyszer adományt küldött egy kongói árvaháznak. A Kongói Köztársaság fővárosának, Brazzavillénak a külvárosában található a Foyer Nazaret, vagyis Názáreti ház nevet viselő árvaház, ahová a Szentatya a kongói apostoli nunciatúra segítségével gyógyszercsomagot küldött a hemolitikus anémia kezelésére. A názáreti ház lakói levélben kértek segítséget a Szentatyától az árvaház vezetője, Elíz nővér kezdeményezésének köszönhetően. A pápai segítség röviddel a kérvényt követően már meg is érkezett Kongóba, a Szentatya adománya felirattal és a 63 éves vezetőnővérnek címezve. A gyógyszer adományra nagy szüksége volt az intézménynek, amellyel ezt a genetikai vérbetegséget tudják kezelni, és a térségben, ahol még megfelelő élelmiszer ellátás sincs, gyakorlatilag lehetetlen hozzájutni a szükséges és nagyon drága gyógyszerekhez. A pápa adományát Elíz nővér és az intézmény lakói egy kockás lapra kézzel írott levéllel köszönték meg, amelyet aláírásaikkal láttak el. Az október 3-án kelt levélben Elíz nővér megfogalmazza: Szent Atya, hisszük, hogy ezzel az adománnyal az Úr a megváltó Jézus Krisztus látogatott el hozzánk Szentatyánkon keresztül. Gesztusa megmutatja számunkra, hogy a legutóbbi enciklikája, a Fratelli Tutti, nem csak szavak, hanem valódi misszió is, amelyet Szentatyánk elfogadott az Úr nevében. Megerősítjük tehát mi is, hogy mindannyian testvérek vagyunk. A gyermekek a következő szavakkal adnak hálát a pápának a levélben. Merci, merci, merci beaucoup, vagyis nagyon-nagyon-nagyon köszönjük. Továbbá köszönetüket fejezik ki a kongói apostoli nunciatúrának is határtalan figyelmükért. A gyermekek saját kézjegyükkel, olykor bizonytalan írással látták el a levelet. A názereti ház a kongói fővárosban olyan gyermekeknek ad otthont, akiknek nincsen tető a fejük felett és jövőjük bizonytalan. Árvákról, elhagyatott vagy nagyon kritikus családi környezetben élő gyermekekről van szó. A fiatalok keresztény nevelésben és oktatásban is részesülnek az intézményben, amely a szeretetre és a testvériségre épül. Elise nővér a Vatikáni Rádiónak nyilatkozva elmondta, hogy nem könnyű küldetés számukra, amint egy 20 fiatal ellátása nap mint nap. Köztük többen genetikus vérbetegségben szenvednek, amelyet sok esetben jó lehet gyógyszerekkel kezelni. Elise nővérrel több önkéntes dolgozik együtt az árvaház működtetésében. Köztük vannak olyanok is, akik az árvaházban nőttek fel, és úgy döntöttek, hogy felnőttként segítik korábbi otthonukat és a benne élőket. A názereti ház sokak számára az otthont, a családot jelenti, ahol megtapasztalhatták az együttlét örömét, a közös imádságot, ahol társaikat és saját magukat is mélyebben megismerhették, és ahol lehetőségük volt a felnőtté válásra.
Hogy lássak! Hallgassák meg Janka Ferenc atya elmélkedését az évközi 30. vasárnapra.
Az út szélén ülő vak koldus, Bartimeus azt kéri Jézustól, hogy lásson. A látás és a belátás vágya, a megismerés és az élet értelmének keresése egyidős az emberiséggel. A filozófia történet egyik leghíresebb szövege, Pláton barlang hasonlata is a fizikai látás különböző lehetőségei révén szemlélteti a valódi ismeretek megszerzésének nehézségeit. Ebben a filozófus a látásnak kétszer három fokozatát állítja elénk. Az első a színházi bábszerű figurák árnyai, amit egy barlang mélyén teljesen lekötözött emberek az előttük magasodó falon látnak. Egyikük megszabadulva bilincseiből elindulhat a fölfelé és kifelé vezető úton. Itt a látás második fokozatára érve megnézheti azokat a tárgyakat, amiknek eddig csak az árnyait szemlélhette, és a bábjátékosokat, akik ezeket egy fal fölött mozgatták, majd a látás harmadik fokaként azt a tüzet, aminek fényében korábban az árnyakat látták. Feljebb haladva kijut a barlangból, és a látás negyedik szintjén először csak éjszaka bír a csillagokra és a holdfényére tekinteni, majd nappal az egyre nagyobb fényhez fájdalmasan hozzászokva a dolgok árnyaira és tükörképeire. A látás ötödik fázisában tudja a dolgokat és az embereket nappali fénynél megcsodálni, és végül a hatodik mozzanatban lesz képes megpillantani a napot, a fény, a meleg, az élet, és minden jó forrását. Pláton hasonlata ismeretelméletének rövid foglalata is. Ebből most csak egy mozzanat fontos számunkra. Az, hogy a hétköznapi élet ügyes-bajos dolgait, törekvéseit és rivalizálásait, jutalmait és céljait a filozófus a nevelésben nem részesült lélek tevékenységeihez sorolja, és a látás legprimitívebb és legalacsonyabb szintjére helyezve egy barlang sötét mélyén falra vetülő ányképek szemléléséhez hasonlítja. A valósághoz való eljutás nála egy fáradtságos és fájdalmas út, aminek a végén azonban olyan felfedezés vár az emberre, ami semmilyen eddigi tapasztalatához nem hasonlíthatóan valóságos, eleven, jó és szép. Hasonlatában a valóság és látszat helyet cserél. A barlangbéli látszatvilágból a realitás, az igazi lét felé emelkedő ösvény, a megismerés útja pedig nehéz és fáradtságos. A modern kor embere azonban már nem megismerni akarja a világot, hanem használni. Thomas Hobbes így összegzi ezt. Mit kezdhetnénk vele, ha a miénk lenne? Az európai ember kezébe kerülő, Kínában felfedezett puskapor összetétele változatlan maradt, a cél változott meg. Amíg ott vidám tűzi játékok fényére lobbant, itt lőporként robbanva halált hozó ágyú és puskagolyókat röpített. Saját történelmünk tanít meg bennünket arra, hogy a látás és belátás, a megismerés és megértés képességének fejlődése nem abszolút érték. A céltól függően lesznek gyarapodó ismereteink és hatékonyabb technikáink jók vagy rosszak, az örömet és az életet szolgálók, vagy szomorúságot és halált hozók. Ha Platón körülnézhetne a mi világunkban, vajon hova helyezne bennünket? Talán a barlangja egy még sötétebb és mélyebb vermébe, ahol a virtuális világ képernyőinek villódzó képei kötik le a figyelmünket, vezeték nélküli fülhallgatók dugják be a fülünket, és az érintőképernyők felületeinek folytonos nyomkodása köti meg a kezünket. Személyre szabható készülékek személytelenre szabnak bennünket, a kapcsolatok korábban sosem látott lehetősége tesz minket egyre elszigeteltebbé, a pornográf és elferdült módon bemutatott szexualitás egyre telhetetlenebbé és kielégíthetetlenebbé, az agresszivitás és a horror pedig egyre frusztráltabbá és gátlásosabbá. Plátonnál a nevelés feladata az volt, hogy a látszatok világából a helyes ismeret szépségére, igazságára és örök élvezetére elvezesse az embereket. Hitt abban, hogy a megismerés által feltárul a dolgok valódi természete, és az ennek megfelelő élet beteljesedést hoz. A vak Bartimeus azt kéri a mestertől, hogy láthasson. Jézus látása visszanyerését hitéhez kapcsolja, az itt meggyógyított, értelemben fordított görög, szódzó alapige jelentései azonban szerteágazóbbak és mélyebbek. Hited megmentett, megszabadított, megtartott, életben tartott, üdvözített. A vak koldus látása visszanyerését hitének köszönhette, és megmenekülésére, megszabadulására, életben maradására és üdvösségére kapta vissza azt. Szeme világát visszanyerve, Jézus életének utolsó, legintenzívebb szakaszának látására kap lehetőséget. Követheti őt az úton, virágvasárnaptól nagypénteken át húsvét hajnaláig és pünkösdig. Vajon mennyit lát, és mennyit fog fel Jézus szenvedésben pislákoló és kereszthalálban kialvó életének, majd feltámadása titkának immár kiolthatatlan fényéből? Bartimeus hite meghívás mindnyájunk számára, akik sokszor a szeretet és a boldogság meglátására és felismerésére képtelen koldusokként az út szélén ülünk és halljuk, hogy a názáreti Jézus felénk jár. Talán hangtalan kiáltásunkra az evangélium ma is ezt üzeni. Bátorság, téged hív! Az üdvözítő, mit tegyek veled kérdésére válaszolva, pedig mi is kérjük bizalommal. Uram, hogy lássak!
Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, csütörtöki adásunk véget ért. Híreinkért keressék honlapunkat a www.vaticannews.va oldalon, ahol videókat, hanganyagokat és képeket találnak a híreink mellé. Köszönjük, hogy hallgattak bennünket, ezzel búcsúzik a szerkesztő Gedő Ágnes. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudétur Jézus Krisztus!
Napindító. A Mária Rádió reggeli magazin műsora.